Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban: műanyagevő gomba tünteteti el a hulladékot, az elektromos bicikli lehet a megoldás a városi közlekedésre, áramot és tiszta vizet állít elő egy új eszköz, másodszor is leszálltak a Ryugu kisbolygón, kiderül, hogy rontja-e a szemet, ha túl közelről nézzük a monitort, már egyetlen doboz energiaital is káros az egészségre, a szokatlan táplálkozás lehet az autizmus új diagnosztikai mutatója. Aztán megemlékezünk René Favalóról, argentin szívsebészről, a bypass műtétek atyáról, és beszámolunk egy áttörésről, visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy megtalálhatták Orzeoló Péter király eredeti sírhelyét. Minden valószínűség szerint előkerült Orzeoló Péter király eredeti sírhelye a pécsi székesegyház altemplomában az elmúlt hónapokban zajló régészeti feltárás során, jelentették be a szakemberek a Baranyai megyeszékhelyen a napokban. A Janus Pannonius Múzeum igazgatója szerint bebizonyosodott, a vizsgált területen már a 4. századtól kezdve folyamatosan lenyomatot hagyott a keresztény vallás és kultúra. Tóth Zsolt régész, a feltárás vezetője elmondta, hogy a pécsi egyházmegye által indított munkálatok során egy római kori temetői épület maradványaira, a fölé épült első pécsi székesegyház falaira bukkantak, és abban Orzeoló Péter király feltételezhetően első eredeti sírhelyét is megtalálták. Az 1038 és 1041, majd 1044 és 1046 között uralkodó király csontjai nem kerültek ugyan elő. Azokat feltételezhetően a későbbi korokban az altemplom másik részén helyezték el. A koraközépkor gyakorlata szerint egyedül az alapító földi maradványait helyezték el a székesegyházakban. Pécsen egy késő római temetkezőhelyre épült rá az Orzeoló Péter által alapított székesegyház. A feltárás során meghatározták az épület pontos kiterjedését, ami után nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy a feltárt sír és az ahhoz kapcsolódó sírláda a térbeli elhelyezkedésük alapján a király maradványainak, illetve ereklyéinek eredeti helyszínéül szolgálhatott. A gödrökben nagy valószínűséggel azért nem leltek sem tárgyakra, sem csontokra, mert azokat a későbbi korokban feltételezhetően áthelyezték a középkori sírkamrába, amely felett ma Duránszky Nándor püspök síremléke áll az altemplom nyugati oldalában. Amennyiben e síremléket elbontanák és ott folytatnák a feltárást, akkor sem lenne ugyanakkor biztos, hogy megtalálnák Péter király maradványait, hiszen később bolygathatták és kirabolhatták vagy összeroncsolhatták az építményt. Tudományos szempontból az előzőeken túl azért is kiemelkedő jelentőségűek az előkerült régészeti leletek, mert bebizonyosodott, a vizsgált területen, azaz a mai pécsi székesegyház kereti része alatt már a 4. századtól kezdve folyamatosan lenyomatot hagyott a keresztény vallás és kultúra. Udvardi György, pécsi megyés püspök a májusban és júniusban folyó régészeti munkálatok megindításának indokaként elmondta, hogy bár a pécsi domtér területéről, összességében a székesegyház körüli területről már relatíve sokat tudnak, viszont magában a székesegyházban csak kisebb leletmentések folytak. Kevés információ állt rendelkezésre a székesegyház alatti területről, az első pécsi katedrálisról. Örvendetes, hogy a kutatás sok újdonságot hozott és jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt évszázadok megismeréséhez. A feltárt romokat szakszerűen visszatemetik majd a régészek, a kutatási eredményekről pedig információs tábla tájékoztatja majd a látogatókat a helyszínen, a pécsi székesegyház turisták által is szabadon látogatható altemplomában. Ennyit tehát arról, hogy megtalálhatták Orzeoló Péter király eredeti sírhelyét Pécsett. A folytatásban pedig egy aktuális téma következik, műanyag evő gomba tüntetheti el a hulladékot, de szó lesz arról is, hogy az elektromos bicikli lehet a megoldás a városi közlekedésre.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Műanyag evőgomba tüntetheti el a hulladékot, ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. A műanyag problémája a világ számára egyike a legégetőbb kérdéseknek. Folyamatosan növekszik a legyártott műanyagok mennyisége, holott még mindig nem tudjuk, mit is kezdhetünk velük, amikor már nem használjuk. A műanyag nagyon praktikus dolog, hiszen olcsó előállítani, nagyon sok mindenre lehet használni és tartós. Nem is kicsit, egyes műanyagok akár több ezer évig is megmaradnak, sőt, sajnos olyan is akad, amely sohasem bomlik le. Ez pedig a gond gyökere, hiszen elönt minket a műanyag szemét. Ez azon túl, hogy szennyezi a növényeket, ártalmas az állatokra, műanyag kérget von a partmenti sziklákra, és mi magunk is évente egyre és egyre több mikroműanyagot fogyasztunk el, aminek elő vagy utóbb komoly következményei lehetnek. Vannak kezdeményezések a probléma orvoslására, sok gyártó az óceáni műanyagot használja fel új termékek előállítására, azonban igen szűkös a kapacitás az újrahasznosításra, bár van fejlődés, a legjobb mégis az, hogy az emberiség igyekszik kiiktatni a műanyagot az életéből. A gondot az jelenti, hogy a műanyag nem tűnik el magától, mint szinte minden más a világon. Vagyis nincs olyan kémiai vagy fizikai folyamat, amely hathatósan lebontaná a természetben, nincs olyan lény, mely elfogyasztaná. A tudósok évek óta kísérleteznek egy olyan szuperbaktérium létrehozásával, amely a műanyagot fogyasztja, ez azonban egyelőre kevés sikerrel jár. Pedig csak a szemünket kell kinyitni. A Yale Egyetem néhány kutatója most Ecuadorban talált egy igen érdekes gombafajt, a Pestalotyposis microsporát. Hogy ez miért olyan érdekes? Nos, ez a gomba elfogyasztja a műanyagot, de az igazán meglepő, hogy semmi mást. És mindezt oxigén használata nélkül teszi. Hogy a gomba képes-e megoldani az emberiség műanyagokkal kapcsolatos problémáit, az még kérdéses. Ehhez sok vizsgálatra van még szükség, de az eddigi eredmények kifejezetten kecsegtetőek. Műanyagevő gomba tüntetheti el tehát a hulladékot, és a folytatásban is maradunk még a környezetnél, az elektromos bicikli lehet a megoldás a városi közlekedésre. Sokak szerint a két kerék amúgy is jobb, mint a négy, de most egy kutatás azt is mondja, hogy noha az elektromos autók jó irányba visznek minket, a városokban az elektromos biciklik sokkal jobb közlekedési eszköznek bizonyulnának. Egy brit energiákkal foglalkozó kutatóintézet tanulmánya szerint az Egyesült Királyságban nem az elektromos autók jelentik a legjobb megoldást a városi közlekedés és a környezetvédelem szempontjaiból. A kutatás arra jutott, hogy idővel az elektromos autók csak növelnék a forgalomban résztvevő járművek számát, mivel alacsonyabb a működési költségük a benzines autóknál. Ebből pedig további torlódások és túlterítettség, valamint a városok korlátozatlan kiterjedése következne, de még akár negatív egészségügyi hatásai is lehetnek, például mert túlsúlyosak lehetnek a sofőrök. A tudósok úgy vélik, hogy az aktív közlekedési eszközök, mint például az elektromos kerékpárok, jobb megoldást jelentenének a forgalom korlátozására, valamint a városi társadalomra jellemző, sok üléssel járó életstílusból eredő egészségügyi kockázatok enyhítésére. Noha az elektromos autók mindenképp fejlődést jelentenek környezetvédelmi szempontból, nem válaszolnak az egyre zsúfolódó forgalom és az inaktivitás kérdéseire. Az elektromos autók annyi előnnyel fognak rendelkezni, hogy szinte visszautasíthatatlanok lesznek a városlakók számára. A városok területei végesek, és a több autó nagyobb forgalmat eredményez majd. A több autó több dugóhoz, és ezáltal várakozáshoz, a várakozás pedig több inaktivitáshoz vezet majd. Az elektromos biciklik pedig pont erre a két dologra nyújtanának megoldást. Úgy tűnik tehát, hogy az elektromos bicikli lehet az igazi megoldása a városi közlekedésre, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még szintén aktuális téma következik, áramot és tiszta vizet állít elő egy új eszköz. És szó lesz arról is, hogy másodszor is leszálltak a Ryugu kisbolygón. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Áramot és tiszta vizet állít elő egy új eszköz. Ez a következő témánk. Az Abdullah Királyi Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói kifejlesztettek egy olyan készüléket, amely képes a napfényből villamos energiát termelni, és ezzel egy időben vizet is tisztítani. A szakemberek szerint ez a találmány így egyszerre két világméretű problémát tud megoldani egyetlen ütemben. A kutatók állítják, hogy a most kifejlesztett eszköz nem csupán egyfajta zöld energiaforrás, hanem alternatívát kínál a víz tisztítására szolgáló jelenlegi technológiák kiegészítéséhez. Ezek a technikai megoldások gyakran nagy mennyiségű villamos energiát fogyasztanak, és mindamellett olyan infrastruktúrát igényelnek, amely számos közösség számára nem elérhetőek, így nem férnek hozzá a biztonságos ivóvízhez. Ez az új technológia ott biztosíthatja a tiszta vizet, ahol arra a leginkább szükség van. Ráadásul akár a hátsó udvarban is elfér, de az ipari méretű igényeket is ki tudja szolgálni. Naponta jelentős mennyiségű édesvizet állíthatnak elő, ami azt jelenti, hogy az eddigi igazi kihívást jelentő feladat ezután könnyen teljesíthetővé válik. Az előállított vizet a közösségek nem csak ivóvízként tudják majd felhasználni, hanem öntözésre is. A most bemutatott készülék tetején egy vízszintes szilícium napelem fekszik, ami alatt több szint áll rendelkezésre, amelyeken keresztül át tudják futtatni a sóoldatot, a sós vagy szennyezett felszíni vizet. A napelemből származó hulladékhő felmelegíti a közvetlenül alatta elhaladó sósvizet, a víz elpárolog, áthalad egy membránon, majd újra cseppfolyóssá válik, hogy ennek eredményeként tiszta vizet kapjunk. Végül jöhet a hőkezelés, majd a víz a következő szintre lép. Ez így halad szintről szintre, hogy a legvégén a tisztított víz kifoljon a készülékből. Az új technológia a biztonságosnak tartott szint alatt tartja az ólom, réz, nátrium, kálcium és magnézium szintet az ivóvízben. A készülékben található napelemek hatékonysága körülbelül 11%, ami magasabb annál, amit a szakemberek vártak. Emellett képes volt a tengervízből is tiszta vizet előállítani. Az eszköz, bár nem az első, amely napkollektoros desztillációt alkalmaz, különösen előnyös, mert kétféle technológiát kombinál. Áramot és tiszta vizet állít elő tehát egy új eszköz, amely milliók életét könnyítheti meg. És a folytatásban egy kis időre elhagyjuk a Földet, másodszor is leszálltak a Ryugu kis bolygón. Sikeresen végrehajtotta a második leszállását is a Hayabusa 2 űrszonda, a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu kis bolygón a napokban, hogy mintát gyűjtsön az általa áprilisban robbantott mesterséges kráterből, jelentette be a JAXA, japán űrügynökség. A JAXA a szonda által küldött adatokra hivatkozva közölte, a Hayabusa 2 mindössze néhány másodperce szállt le a felszínen, a rendszerei megfelelően működnek, és időközben már visszatérőben van a kisbolygó körüli 20 kilométeres keringési pályára. A rövid leszállás során egy különleges mechanizmussal fémlövedéket lőtt ki a talajba, hogy a becsapódás következtében felszálló porból és törmelékből beépített porszívójával mintát vehessen. A Hayabusa 2 japán idő szerint július 10-én délelőtt 11 órakor kezdte meg a süllyedést állandó a Ryugu felszínétől 20 km távolságban lévő pozíciójából. A Hayabusa 2 először februárban ereszkedett le, akkor a sziklás felszínről gyűjtött mintákat. Anyagot ezúttal abban a mesterséges kráterben lévő törmelékből gyűjt, amelyet április 5-én robbantott kicsiny, kúbformájú eszközével. A robbantás az élet eredetét kutató és a naprendszer fejlődését vizsgáló misszió részeként történt. A mindössze néhány másodperces művelet során a Hayabusa 2 kiengedett egy csövet, és másodpercenként 300 méteres sebességgel tantálsörétet lőtt ki a kisbolygó felszínére, hogy a felverődő por és kőzetszemcséket begyűjtse egy mintagyűjtő csővel és elküldje a Földre. A tervek szerint a Hayabusa 2 2020 végén tér vissza a Földre. A folytatásban pedig témát váltunk, az orvostudomány világából következnek hírek. Kiderül, hogy rontja-e a szemet, ha túl közelről nézzük a monitort, és szó lesz arról is, hogy már egyetlen doboz energiaital is káros az egészségre. Hogy miért? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most kiderül, hogy rontja-e a szemet, ha túl közelről nézzük a monitort. Valószínűleg mindenkivel többször előfordult gyerekkorában, hogy a szülei szóltak, mert túl közelről nézte a tévét. Attól lehetett ugyanis tartani, hogy a túl erős fény vagy a sugárzás tönkreteszi a szemet. Az emberszemét kisütő tévé a korai 50-es évekbeli készülékeknél még egészen komoly volt. Az akkori technika mellett a katód sugárcsövekből tényleg jutott némi káros sugárzás is a néző szemébe. Azonban a 60-es évek óta ez már egyáltalán nem valós veszély. Fejlődött a gyártástechnika, a katód sugárcső kiment a divatból, kiszorították a ledes megoldások. Ma az összes szemész egybehangzóan állítja, hogy teljesen mindegy, hogy milyen közelről nézi az ember a tévét vagy monitort. A távolság egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy mi történik a szemével. A probléma forrása inkább az, hogy mennyi ideig bámuljuk a képernyőt. Ha túl sokáig, persze ez is relatív, az óhatatlanul is azzal jár, hogy ugyanoda fókuszálunk és a szükségesnél kevesebbet pislogunk. Ez szemkiszáradáshoz és a szemizmok fáradásához vezet, ami tényleg nem jó, valóban romolhat tőle a szemünk. A szemorvosok ezért a monitort vagy a tévét sokat bámulóknak azt ajánlják, hogy pislogjanak sokat, vagy használjanak néha szemcseppet, illetve rendszeresen pillantsanak fel a képernyőről, csak azért, hogy a szemük máshová fókuszálhasson egy időre. A gyerekek egyébként általában könnyebben fókuszálnak közelre, ezért hajlamosabbak közelülni a tévéhez, vagy közelebb hajolni az olvasnivalóhoz, de valójában nem azt jelenti, hogy rövidlátók lennének, csak így kényelmes nekik. Aztán kamaszkorban kinövik. Nem károsítja tehát a szemet, hogyha túl közelről nézzük a monitort, ez mindenképpen jó hír. Viszont az már nem annyira, hogy egyetlen doboz energiaital is káros az egészségre. Nem kell rendszeresen energiaitalt fogyasztani ahhoz, hogy az érrendszerünk károsodjon. Már egy nagyobb doboznyi pörgetős nedű elfogyasztása után jelentkeznek a káros hatások. Erre jutott amerikai kutatók egy csoportja. Kis csoportos vizsgálat során azt találták, hogy egészséges fiatal felnőtteknél röviddel egy pohár energiaital elfogyasztása után már látványosan romlani kezdett a vérerek állapota. A kutatás során összesen 44 nem dohányzó, alapvetően egészséges életmódot folytató, 20 év körüli orvostanhallgatót figyeltek meg. A kísérlet megkezdése előtt a vérerek belső felületét borító speciális hámszövetnek, az endotéliumnak a működését tesztelték, majd a fiatalokkal 7 deciliter energiaitalt itattak meg. 90 perc elteltével a szakértők ismét ellenőrizték az endotélium állapotát, egészen pontosan az artériák úgynevezett áramláshoz kapcsolt értágulását tanulmányozták ultrahangos vizsgálat segítségével. Az érát mérő tágulásának átlagos értéke az energiaital megivása előtt 5,1% volt. Másfél órával később ez 2,8%-ra csökkent, vagyis az érrendszer működése jelzésértékű romlást mutatott. Azt gyanítják, hogy a koffein és valamelyik más energiaital összetevő, például a taurin kombinációja az, ami károsodást idéz elő az érrendszer működésében. A szakemberek szerint a legveszélyeztetettebb csoportba a fiatalok, a koffeinre érzékenyek, a várandós nők, az élsportolók, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők, illetve egyes stimulásként ható gyógyszereket szedő páciensek tartoznak. A következőkben azt vizsgálják majd, hogy az energiaital milyen változásokat okoz egészséges felnőttek szív- és érrendszerében, akkor, ha azok komoly fizikai megterhelésnek vannak kitéve, például futópadon edzenek. Óvatosan tehát az energiaitalok fogyasztásával, ugyanis már egyetlen doboz is káros az egészségre, legalábbis ezt találták amerikai kutatók. Ami pedig a folytatást illeti, még maradunk az orvostudomány világában, a szokatlan táplálkozás lehet az autizmus új diagnosztikai mutatója. Érdekes a felvetés, mindjárt jövünk a részletekkel.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy a szokatlan táplálkozás lehet az autizmus új diagnosztikai mutatója. A Penn State College of Medicine új tanulmánya szerint a megszokottól eltérő, atipusos étkezési magatartás az autizmus korai jelzése lehet, amikor már érdemes a gyerekeket mihamarabb kivizsgáltatni. Susan Mace, az intézmény pszichiátriai professzorának kutatása szerint az autista gyerekek 70%-ánál jellemzőek az atipikus, tehát a rendellenes és a megszokottól eltérő étkezési szokások. Ez mintegy 15-ször gyakoribb, mint a neurotipikus gyerekeknél, akiknek idegrendszeri fejlődése és állapota normális. A kutatók szerint az ilyen atipikus táplálkozási magatartások közé tartozik, például az élelmiszer preferenciák szigorú korlátozása. Az élelmiszer állagával vagy hőmérsékletével szembeni túlérzékenység, valamint az étel lenyelése elleni tiltakozás. A tudósok hangsúlyozzák, hogy ezek a magatartások sok autista gyereknél jelentkeznek, és előrejelezhetik az orvosoknak és a szülőknek, hogy az egyénnek spektrumzavara lehet. Minél korábban tudják diagnosztizálni az autizmust, annál hamarabb kezdődhet el a kezelés. Néhány vizsgálat már bizonyította, hogy az alkalmazott viselkedés elemzés és a kapcsolódó terápia akkora leghatékonyabb, ha az még az iskola előtti években megtörténik. A Penn Állami Gyermekkórház ezt a terápiát használja, hogy segítsen a rendellenes étkezési szokásokkal rendelkező egyéneknek. A tapasztalat szerint a megszokottól eltérő viselkedés azonosítása és kijavítása az étkezés során segíthet abban, hogy a beteg gyerekek a megfelelő ételeket fogyasszák. Egyértelmű különbség van az aggasztó étkezési szokások és a kisgyerekek tipikus, jellemzőnek mondható étkezési szokásai között. A speciális szükségleteket nem igénylő gyerekek többsége a fejlődése során lassan megismer minden táplálékot. Ám az autizmus spektrumzavarral küzdő egyének speciális beavatkozás nélkül gyakran szelektív fogyasztók maradnak, ami miatt rosszabb esetben leragadhatnak a bébi ételeknél vagy a cumis üvegnél. A megfigyelések szerint ez azért van, mert számos autizmussal diagnosztizált beteg érzékszervi túlérzékenységgel rendelkezik, és nem kedveli a változást. Ezért előfordulhat, hogy nem szeretne új ételeket kipróbálni, ami miatt érzékenyen reagál bizonyos a táplálkozással kapcsolatos dolgokra. Megesik, hogy a betegek csupán egyetlen márkából, színből vagy formából származó ételeket fogyasztanak. A kutatók két tanulmányból több mint 2000 gyermek szülő interjújában leírt étkezési szokásokat értékelték. Vizsgálták a különbséget a szokatlan táplálkozási szokások gyakoriságában, a tipikus gyermekek és az autizmus, a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar és más rendellenességek között. Az atipikus étkezési szokások segíthetik az autizmus korai diagnosztizálását és annak a megkülönböztetését más rendellenességektől. Annak ellenére, hogy mindkét csoportban a gyerekek szokatlan étkezési szokásokkal rendelkeztek, a tanulmány adatai szerint autizmus esetén ezek 7-szer gyakrabban fordultak elő, mint más betegségeknél. A tanulmány további bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a megszokottól eltérő táplálkozási szokások szabályszerűen megjelennek azoknál a gyerekeknél, akiknél felmerülhet az autizmus diagnózisa. Érdemes tehát odafigyelni a táplálkozási szokásokra, amely az autizmus új diagnosztikai mutatója lehet. Erről hallottak az elmúlt percekben. És a folytatásban még mindig maradunk majd az orvostudomány világában. René Favaloro argentin szívsebészre, a bypass műtétek atyára emlékezünk, és jön egy áttörés, visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben René Favaló argentin szívsebészre emlékezünk, aki a bypass műtétek metódusának kialakításával forradalmasította a betegek terápiáját. Buenos Aires elővárosában, La Platában született 1923. július 12-én. Rezidens orvosként a helyi klinikán Buenos Aires tartomány legkomplexebb eseteivel találkozhatott már azelőtt, hogy megszerezte orvosi diplomáját. Aztán az Egyesült Államokba, Clevelandbe utazott a 60-as évek elején, ahol a szív- és érrendszeri képalkotó eljárásokban járta, s Mason Sonestól leste el a felvételek értelmezésének csínyát-bínyát. Arra meggyőződése jutott, hogy sok betegen segíthetne, ha a koszorúerek elzáródott szakaszát egy, a test más területéről kivett érdarabbal hidalnák át, mert ez jól megvalósítható lenne. Az úgynevezett aortokoronáriás áthidalást, amit ma a köznyelv bypass műtétként ismer, René Favaloro 1967. május 9-én hajtotta végre először. Egy 51 éves nő jobb koszorú erének elzáródott szakaszát kerülte meg, egy a páciens lábából származó érdarab segítségével. A mi mindig fontosabb, mint az én, vallotta a 70-es években hazájába visszatérő Favaloro, aki szerint az orvostudomány fejlődése sosem egy-egy felfedezésnek köszönhető. Valójában hosszú évek folyamatos erőfeszítése érik be olyankor. René Favaloro argentin szívsebésszel emlékeztünk tehát, aki a bypass műtétek atya. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál, következzen egy áttörés. Visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával. Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának képességét, lehetővé téve, hogy önállóan tudjanak enni és eszközöket használni. A teljességgel normális működést még nem tudták helyreállítani, de az orvosok szerint az úttörő műtét megváltoztatja a paciensek életét. A gerincet érő sérülések megállítják az agyból a test többi részébe küldött üzenet útját. Ez okozza a bénulást. A kutatásba bevont 13 paciens mind a 4 végtagját érintette a bénulás, azaz kvadriplégiában szenvedtek, de felkarjuk bizonyos izmait képesek voltak mozgatni. A gerincvelőből ezekbe az izmokba tartó működő idegeket irányítottak át. Az idegeket elvágták, és olyan idegekhez kapcsolták, amelyek más izmokat irányítottak. Például azokat, amelyek a kar kitárásáért, vagy a kéz ökölbeszorításáért és kinyitásáért felelnek. Azok az idegek például, amelyek egykor a tenyérnek a plafon felé fordulását irányították, ezt követően az új kinyitásáért váltak felelőssé. Így, amikor a paciensek most arra gondolnak, hogy megfordítják a kezüket, akkor szétnyitják az ujjaikat. Idegáthelyezést régóta végeznek, de gerincverő sérülés esetén nem igen alkalmazták korábban. Az orvosok úgy vélik, hogy az idegátültetés izgalmas új lehetőségeket teremt. A paralízissel élők számára visszaadhatja a kar és a kéz funkcióit, hogy mindennapos teendőket hajtassanak végre. Nagyobb függetlenséget adva nekik, és azt az élményt, hogy könnyen részt vehetnek a családi életben és a munkában. Az orvosok kiemelték, hogy nem próbálják meg visszaállítani a kéz nagyon finom koordinált mozgását. Legfőképpen két területre, a kéz kitárására és zárására, valamint a könyök kinyújtására koncentrálnak, hogy a paciensek el tudjanak érni valamit. Így ki tudják nyitni a kezüket, valami közelébe emelni és megmarkolni, valamint felcsípni azt. Ha a sérülés a gerincen olyan magasan történik, hogy teljes paralízist okoz, akkor nincs működő ideg, amelyet átirányíthatnak. Ha pedig a sérülés alacsonyabban lévő csigolyáknál történik, és a bénultság a karokat nem érinti, akkor nincs szükség a beavatkozásra. A tudósok szerint évente 250 ezer ember szenved gerincvelő sérülést, és válik kvadriplégiássá világszerte. Tehát sokan vannak, akiknek javára válhat a módszer. A siker azonban nem minden esetben biztosított. A tanulmány szerint 16 paciensen 56 idegtranszplantációt hajtottak végre. 4 esetben nem sikerült a műtét. A sikeresség esélyét jelentősen javítja, ha az eredeti sérülést követő 6-12 hónapban végrehajtják. Jelentős áttörés tehát, hogy visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával. És ezzel a jó hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!